A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ezen a szép őszi napon, 2024. április 22-én indul a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án Ács a Gaben Gáborral.
És Mihálovics Elkések Andrással.
Az a helyzet, hogy többen megijedhettek, hiszen 6 óra 33 perc van. Volt némi technikai fennakadás, és emiatt is, meg hát nyilván a pénteki két szupersztár, ennek a szónak még nagyon sok jelentése lesz a mai napon. Hát nyilván 25 perc alatt képtelen megszólalni, úgyhogy az ismétlés is egy kicsit elhúzódott. Ez pedig a technikai problémák és az ismétlés elhúzódása veszélyes gyúelegyet képezve berobban.
Így van, mondja az ember, aki 50 perc alatt képtelen megszólalni, úgyhogy ez különösen jó.
Drága hangzott. Barátaim, 0636-os 98-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ez egy nagyon fontos információ mindazoknak, akik szeretnének kontaktálni a műsor készítőivel. Ilyen, olyan vagy amolyan.
Lesz olyan hír, mert ilyenkor szokott lenni, vagy az már teljesen kihalt, hogy a hideg időre való tekintettel a lakóközösségeknek kérniük el a távfűtés bekapcsolását írásban, két példányban, mert elmúlt április 15-e, és mindenki fázik. Vagy most már ez teljesen automatikussá vált? Ez már,
hogy nem kiesett, hiszem, hogy automatikussá vált, de még a sajtó munkatársai erre nem figyeltek fel, erre a jelentségre, aha, és arra én nagyon kíváncsi lennék, hogyha ez így elindul, akkor a 30 napos ügyintézési átfutatásokkal számolva, akkor mire bekapcsolják a fűtést, addigra úgyis vége a hideg.
Az két nap alattán bekapcsolták, vagy egy régen. Igen. Is, amikor ezt megváltoztatták, hogy azon kiebb tolták a téli fűtési szezonnak a végét. Vagy nem tudom, csak ugye korábban ez egy rendszeres állandó hír volt, ez pont olyan, mint hogy a hosszú hétvégéken változik a váv, meg a vasút menetrendje, mert hogy éppen van hosszú hétvége, és akkor ez volt az állandó. A másik, ami mindig biztosak lehetünk, hogy van, az, hogy mert hogy hideg van, és meghosszabbítják a távfűtést, hogy kérni kell. Na mindegy, most már rég nem hallottam, úgyhogy már most, lehet, hogy csak nem fér be a hírekbe.
Most a minket kagylózó éber sajtómunkások beérnek a munkahelyükre, és lesz nyugodt.
Rákérdeznek, jó.
Isten éltesse a Csillákat és a Noémiket nevük napja alkalmából, a születésnaposokat nem kevésbé, nem árt, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy a születésnaposunk, mármint azoknak a születésnaposoknak a születésnapján, akik április 22-én tartják, mert lehet, hogy valakinek van, de nem ma tartja. 1912-ben például megszületett a Pravda című újság, úgyhogy sajtótörténeti kuriózum. És 1989-ben pont az ő születésnapjukon oszlott fel a KISZ, a Kommunista Ifjúsági Szövetség. 73 000-szer mesélem el az első gimnáziumi nap első 5 percének élményét, ami bejött egy számomra ismeretlen nő egy olyan társaságba, ahol számomra ismeretlen fiatal emberek ültek feszengve az iskolapadokba fehér ringben. és két kérdés, nem, bemutatkozott, majd két kérdést tett fel, ki akar belépni a KISZ-be, ez volt az első kérdés, a második pedig, hogy ki szereti az orosz nyelvet. Így kezdődött az én gimnáziumi veszőfutásom, mert valamelyik kérdésre, és ezt a te fantáziádra bírom, bízom, hogy melyikre, azt válaszoltam, hogy én nem.
Mi lett a vége? Mindenki belépett?
Szerinted? Hát, mondom, ez a találós kérdés, hogy melyik kérdésre mondhattam vajon nemet, amiből utána gimnáziumi veszőfutás következik.
Mert nekem volt egy osztálytársam, aki kiállt, ugyanez volt, és azt mondta, hogy ő nem. És elkezdték győzködni, hogy hát ez nem olyan kérdés volt, amire lehet mondani, hát ez nem mindenki belépett, hát nem émille. És nem.
Kitartott,
és
retorziók.
És 1986-ban már ezt meg lehetett csinálni. Képzeld el, hogy kitartott. Egyébként a családilag ellenállók voltak, és az ő apukája, azt hiszem, az első szabadon választott önkormányzatban, talán alpolgármester, ott indult is. Tehát
ugye, így könnyű. Már, családi háttérrel.
Ne, akkor nem volt könnyű. Tehát az, hogy utána a rendszerváltás után ők ezt megtartották, és részt akartak benne venni, na mindegy, szóval volt egy osztálytársam, remélem találkozom vele, éppen most indult a levelezés a 35. érettségi találkozóról.
Nálunk is van, nálunk szeptemberben lesz, ugye, már a menüt is tudjuk, úgyhogy te igazi Ács Gábor, igaz szervezed jó? Ezt az egészet.
Nem, én szervezem, én csak vártam igen. Már, én is számoltam vele, mindig tökre szeretek menni rá. Na mindegy, na, de nekem szóval... várjál, nekem nem csak a KISZ, nekem a megszűnéséről is van fontos emlékem.
Nekem is. Akkor mi mindjárt kommunisták voltunk, Gabikán.
Így van.
Ez ideje így belepumpálni az éterbe. Nekem az volt, hogy ugye voltak az építőtáborok, és akkor voltál jó kisztak, hogyha legalább egy építőtáborban részt vettél. Na most az a baj, hogy akkor bimbózott a rendszerváltás, elindultak a GMK-k, elindultak a fusizók, és elindultak mindenféle olyan kezdeményezések, amelyek sokkal jobban fizettek, mint az építőtábor. Lévén, hogy az építőtáborban ugye a zéró forintot kerestél, az társadalmi munka volt. És hát én most ezt előadhatnám magam nagy szabadságharcosként, hogy én ezt direkt csináltam, de nem direkt csináltam. Én elszabotáltam kérlek szépen az építőtáborokat, mert nekem nyaranta sokkal jobban fizető munkáim voltak, itt-ottam ott.
Mit csináltál?
Hát figyelj, én voltam strandpénztáros, sportszerkölcsönző, még egyszer sportszerkölcsönző, illetőleg vízimentő is egy magán strandon, ahol 16 forintos órabérrel kecsegtettek.
De azt tudni kell úszni, nem?
Hát nem, mert a Velencei tóban nekem mindenhol leér a lábam, tehát nem kellett még ez sem.
De az építőtábor nem erről szólt. Hát,
az építőtábor az a ismerkedés, a különböző tudatmódosítószerekkel, mindenféle zenei elhajlások és partalan csajozás, erről szólt.
Igen, tudom. És ott láttam
először. Viszont rendkívül spártai körülmények között történt mindez.
Már az építőtábor?
Így van.
Egészen normális kulturált szállásunk volt, és jött hozzánk Nagy Bandó András és Maksa Zoltán dúója föllépni. Ott ismertem, és kedveltem meg.
De Dínyés József mindenhol előfordult. Nálatok is volt Dínyés József, nem? Gondoltam.
Na de a megszűnésről. Én ezért jutottam rész a Koreába. Mert megszűnt a KISZ. Ahogy annak az évfordulóját mondtuk most. És ott akkor, abban az évben, mikor jött a rendszerváltás, egyszer csak nem volt KISZ, és az elvtársak várták világifjúsági találkozó, az utolsó, vagy utolsó előtti volt Észak-Koreában, és az elvtársak várták a listát. Itt meg volt egy kis zavar az erőben, hogy akkor kiket küldjünk, hogyan döntsünk. Indult egy új helyett, egy utolszervezet, Demis néven, de aztán kitalálták, hogy az mégse jó, és akkor megkértek úgynevezett független ifjúsági szervezeteket, hogy máshol is ki lehetett jutni, és akkor én nagyon aktív túravezető voltam, és én akkor még természetbarát szövetségnek hívott vonalról érkezve kerültem be a csapatba.
Középhegységek azóta is tele vannak Robinson Crusoe-kkal, akiket túrázni aztán nem hozott haza. Na,
nem én beszélhetnék a lelakott turista és kulcsos házakról, ahol ha egyszer beengedtek többet, nem mehetünk oda. Az nem én voltam, hát hanem aki velem szemben áll.
Dehogyis, ez rossz indulatot, pletyka, nem egyén.
Okay.
Viszont képzeld el, hogy én nekem is van egy sztorim a megszűnésről. Ugye kellett a KISZ-tag könyvben bélyeget ragasztani, igazolván a tagságodat, és azt hiszem fél évente kellett egy bélyeget beragasztani. És már akkor a ifjú Orbán Viktor mondta a gyújtó hatású beszédét a Hősök terén, a ruszkik hazamenetéről, azóta másról beszél, mindegy, de ez most mellékszál. A következő a helyzet, hogy még akkor nekünk jött a KISZ titkárunk, ugye minden ország vagy osztályban volt KISZ bizalmi, ki tartotta a pártal, a néppel a kapcsolatot, és le akart gombolni bennünket a tagdíjra. És mondtuk, hát lázadó ifjúságként képzeld el, hogy mi nem fizetünk tagdíjat. Még akkor nem oszlott fel a KISZ, de mi nem, már akkor ott lehetett sejteni, hogy
88-89
igen, ez már érettségi előtt volt, és akkor hát repedezett a dolog, és mondtuk, hogy nem fizetünk tagdíjat. Óriási sértődés volt, személyes sértésnek vette, mert nyilván őt elővették, hogy mi az, hogy nem fizetek. Zárójel, azóta Amerikában. Úgyhogy, hogy van-e összefüggés, azt minden egyes találkozón nevetve taglaljuk, úgyhogy nyilván nem, nincs összefüggés, csak ez ilyen jól hangzó sztori, hogy még ő beszette a halódó KISZ vizét, és azóta Amerikában él. Na!
Jól leragadtunk egy évfordulón, eltódult.
Hát így Istenem, hát, hozzánk hasonló éltes öreg urak hadnosztalgiázzanak már néhány percet a rádió hullámain szörfözve, és ezért aztán nem tudtunk beszélni arról, hogy volt gladiátor fellépés, megnyitottuk a szezont az Aquincumi Múzeumban, sajnos az időjárásra való tekintettel kockára fagyva kellett mindezt megcsinálni, de hát igazi kemény gladiátor nyilván nem húz gyapjúzoknit a sarujára 4 fokban sem, meg szitáló esőben is verekszik, úgyhogy is fagyos szélben is, viszont pénteken meg voltunk a Slash-en, ami meg nagyon jó volt, minden tud a hangszerével ez a művész, úgyhogy én fel vagyok töltekezve, kicsit meghökkent, hogy ilyen sokáig kellett várni, még megszólalhatunk, de a KISZ mindent vitt, úgyhogy végezetül az osztályban volt egy mondás erről, hogy kommunista ifjúsági szövetség a KISZ, én mondom ez Filemon, és feleségem Bau KISZ.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na nézzük kérem szépen, hogy mit ír ma reggel a magyar sajtó, mit érdemes tudni. Itt van például a Portfóliónak a vezető anyaga, amely arról szól, hogy gombaként nőnek ki a földből az új milliárdosok. Elképesztő gazdagodásról ad hírt a sajtótermék, és hát természetesen mire ez megnyitódik, ez némi időbe kerül, miért pont ez ne jönnem a közben. Jelenleg 2500 milliárd dollárnyi befektethető vagyonnal bírnak az afrikai magánszemélyek, és ez még nem minden, a következő 10 évben Afrika milliómosainak száma 65%-kal emelkedhet. A friss adatok szerint több mint 135 ezer dollár milliómos él. Afrikában 21 ember pedig már dollár milliárdosnak is mondhatja magát arrafelé. A 10 leggazdagabb üzletember listáját is közzé teszi a Portfólió. Barátkozzunk meg ezekkel a nevekkel, hogy Grand Bale, Kigali, ja, ezek a, bocsánat, ezt most rosszat mondtam, ezek a városok, akik ahol, tehát hogy itt lesznek a legtöbb milliárdos, ez is egy érdekes, de itt van, hogy például a leggazdagabb egy Aliko Dangote nevű ember 13,9 milliárd dolláros vagyonnal, a második Johan Rupert és családja 10 milliárd fölötti vagyonnal, és a harmadik Nicky Oppenheimer és családja 9,4 milliárd dolláros vagyonnal. Részletek, tehát a Portfólióban olvasható. Ak.
Én visszaugrok még egy korábbi portfóliósztikre, hogy valakit kicsit érdekel. Hát nem olyan bonyolult a várható újabb benzinár befagyasztás háttere, de hogyha...
Lesz? Mert még most fognak róla tárgyalni?
Nézd,
de mindenki KP-nek veszi?
Nézd, szerintem lesz, mert de ugye ez csak megérzés. Tehát totál úgy tűnik, mintha egy kommunikációs szinten az egész pontosan lenne fektetve, hogy most belengedtem, most hangosabban
mondom. Most berendelem
őket. Most berendelem az adatokat, amit berendelem az adatokat a statisztikai hivataltól, amit bárki 3 perc kereséssel megkereshet, és pontosan lehetett tudni, hogy picivel a régiós átlag fölött van a magyar benzinár, és miután azt kezdte el mondogatni a miniszter, hogy ha ez így lesz, akkor jöhet. Tehát olyan szinten mennek ebbe az irányba, hogy meglepő lenne, ha ezek után nem lenne. Hogy miért van magasabb áron? Egyébként érdekes, nyilván a magasabb adótartalom miatt vagyunk a magasabb árok között, meg a forint gyengülés, ami még számít idén, ami a régiós átlag fölé emelte. Nem annyira a elért haszon, amit a piaci szereplők rátesznek. Na minden esetre ennek a hátteréről döntés a héten állítólag a második felében. Újra jöhet az üzemanyagástok Magyarországon, de mi ezzel a baj című portfólió cikket ajánlom, ez még talán pénteken vagy szombaton jelent meg.
Aztán Németországban havazik, az ország számos területen komoly károkat, fennakadásokat okozott az extrém időjárás, ez is egy nagyon fontos hír, illetve a Népszava induló anyaga is nagyon fontos. Az EU bíróság befogadta 6 alapítvány egyetem keresetét, ítélet 1,5-2 év múlva várható, ha csak a kormány nem teljesíti korábban a szerződés kötéshez fűzött feltételeket, ezt tudta meg a lap. A Merkeli Béla nyilatkozott a Népszavának valamelyik szombaton, és a Magyarország egyetemek indítottak az EU tanács 2022. decemberében hozott határozata ellen, egy pert erről számolt be a Semmelweis Egyetem rektora. Az uniós testületben megtiltotta, hogy az unió szerződés kössön az alapítványi formában működő magyar intézményekkel, ami lényegében az Erasmus Plus oktatási csereprogramból és a Horizont Európa kutatási fejlesztési programból való ideiglenes kirekesztésüket jelenti. Az indoklás szerint a tiltás addig marad, míg a magyar kormány nem szünteti meg az ilyen intézmények kuratóriumára jellemző összeférhetetlenséget. A 1,5 éve zajló eljárásban mostanáig nem sikerült megállapodniuk a feleknek, bár egyeztetések folyamatosak. Na!
A G7.hu-n Bukowski András cikkét lehet olvasni, a CIB bank elemzője, valakit érdekel, hogy miért fulladt ki a magyar államadósság csökkentési akkor röviden a költségvetés problémái miatt, hosszabban pedig a cikkben erről mi is beszéltünk már néhányszor, tehát a G7 ezzel indít ma reggel.
Aztán tegnap esti hír a Blikből, a Ferencváros futballcsapata épp most nyerte meg a bajnokságot, Leo, ez eddig nem hír, vagyis hát már kejtes hír, de kérem szépen, a következő idényben szponzori szerződést köt a klub, új szponzora lesz, és a Blik úgy tudja, nyílt titok, hogy az orosz állami gázvállalat, a Gazprom lesz a Fradi messzponzora. Na! Emészszük ezeket a híreket, addig megnézzük, hogy mi történt a tőzsdéken.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na kérem, akkor nézzük meg a Budapest értéktőzsde történéseit. A BUX 1% körüli mínuszt teljesített pénteken, 65.045 pontig ment vissza. Na jó, mert hogy a vezető papírok közül csak a Telekom tartotta magát 0,5% fölött erősödéssel, 927 forintig ment fel a távközlési papír. A másik három részvény elég nagyot esett, 2% körüli mínusz szerepelt a MOL tikerje mellett, 2960 forintig csúszott vissza. A Richter 1% fölötti mínusz hozott össze, 8855 forintról. Kezma, az OTP pedig 0,6% fölötti mínusz produkált, 16940 forintig ment vissza az árfolyam. Úgyhogy ez volt az összetevője ennek az egésznek, és a Forágyiba volt még emléktésre méltó forgalom, és hát ott viszont erősödni tudott az árfolyam, igaz nem sokkal, 2 forinttal 817 forintig. De hol van már a pénteki kereskedési nap, úgyhogy lapozzunk.
Azért mondhatom?
Mondjál.
Mert hogy Amerikában tényleg izgalom van, letörni látszanak a piacok. Nyilván, hogyha napról napra nézzük, akkor megint egy sima, egy fordított, a Dow Jones picit fölfelé, Nasdaq lefelé, nagyobb mértékben a nagy tech cégek, amelyek húzták a piacot a korábbi hónapokban, sőt inkább években, látványos alul teljesítés. Ami a legérdekesebb, az abszolút sztárpapír vezető, óriási kedvenc Nvidia, úgy csapták meg 10%, hogy nem volt semmi hír. Nem volt semmi hír. Tehát a nagy semmire 10%-kal ütötték szét az Nvidia-t, és ez önmagában azt jelzi, hogy érdemes odafigyelni a piacra. Abszolút alul teljesítő a technológia, az idei év eleje óta a Nasdaq a több mint 10%-os nyerőjéből már csak 2-ben van, az S&P pedig még 4-nél tart. Kezdik visszaadni az idei nyereségüket a tőzsdék, ami csúnya. Ráadásul ez a hét, hogyha a múlt hetet nézzük, akkor az S&P 3% fölötti zakója az a legnagyobb egy éve, tehát 2023 márciusában volt ilyen, ami Nasdaqnek pedig az 5,5%-os bukója. Tehát a 10%-os éves nyereségből, vagy majdnem 10%-osból elég rövid idő alatt jött vissza a nulla környékére. 2022. november óta nem volt ennyire gyenge hete a tech tőzsdének, mint a múlt héten. Úgyhogy érdemes figyelni, a grafikonok egy elég csúnya letörést mutatnak, úgyhogy ez egy odafigyelős szituáció, hadd említsen meg mindenképp.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Szóval Andi fog híreket mondani, amíg megérkezik, addig hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Róma születésnapját ünneplik ezekben a napokban. Április 21-én van a hagyomány szerint Róma születésnapja, és 2777-es. Ennyi gyertyát kell Róma város tortájára tenni, úgyhogy ez egy nagy hadszacári arrafelé. Félve fogom nézni ezeket a képsorokat, mert hogy gladiátorok is belettek ígérve természetesen a programsorozatba, és az a gáz, hogy azok ilyen papírgladiátorok szoktak lenni, és remélem, hogy az Ars Dimikandit hívják meg, mert azok legalább komolyan veszik a dolgokat.
Hívtak már,
képzeld el, hogy hívtak németországi turnéra is, meg Rómába is, hogy menjünk el, de hát aztán végül nem mentünk el. Azért, mert
egy kis buszt.
Hát itt persze, igen. Hát szegény az egyesület. Mert önköltséges lett volna minden,
ja,
és nem fér bele.
Hát, ezek jó kereső középkorú emberek
alkotják
nagy részt.
Én nem panaszkodhatom, de azért nem mindenki áll ilyen jól ez a kérdéshez. Tehát boldog szülinapot, Róma, jön Szoller rendése hírek.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7-es óra 8-as perckor folytatódik a Millás reggeli műsor a Rádió Café 98.0-en. Többen kritizálják a zenei válogatásomat.
Nem kritika volt.
De aki a Deladapra azt mondja, hogy mi ez a mulatos, az egyéb kétségbejtő dolgokra is képes az a hallgató, de szerencsére ezt ki is tudja fejteni a 0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számra is, hogy Ács Gábor kollégám beolvashassa a műsorban.
Azt is megkapta Mihálovics András kollega, hogy megy a gőzös is lesz.
Lesz.
Akinek nem szabad ilyeneket írni, mert komolyan veszi. Vigyázni kell
vele.
Úgyhogy mondunk fontosabb információkat is ennél.
Például, baleset, bizony.
A Móra azt hittem, hogy Magyarország először, az M0 akar lenni kicsivel. Igen, tehát M0-ás le- és felhajtó Csepeli út északi körforgalomban van a baleset. A távfűtés...
Várjál, igen? És ha mindez nem lenne elég, műszaki hibás jármű észlelhető a Ferihegyi Reptérre vezető úton, amit épp felújítanak, tehát az még oda pont kellett. A Ferihegyi Reptérre vezető úton, tehát kifelé a Csévéző utca előtt van ez a műszaki hibás jármű, a forgalom egy sávban váltakozva alathat, az befelé kéhömpöly lehet arra.
Az mindkét irányba. Azon gépet tudsz lekésni, hogyha véletlenül nem indulsz el időben. Ettől független a felújítás, ami a lehajtónál van, már a reptér előtt ugye az elkerülő lehajtónál van, viszont amikor a kétszer egysávos, és nem tud sem erre kitérni, gyorsforgalmin történik, bármi hasonló, hogy csak egy sávra szűkül, és lényegében befele folyamatos a kocsisor, és így is sokan vannak, akkor kifele menni a reptér felé, hát nehéz előzni, és ott biztos ott is nagyon sok. Induljon el mindenki, hogyha időben, hogyha a reptérre megy, amúgy is ez a kérés mindig, de most aztán különösen. Távfűtésről megtudtuk, hogy igen, tehát ez nem áprilisban szokott fölmerülni, mert korábban, még régen a régi rendszerben volt, emlékszem, hogy fagyoskodtunk folyamatosan, mert akkor volt a október 15-től április 15-ig azt hiszem a fűtési szezon, aztán ezt kitolták, és most már a távfűtési szezon alapból is szeptember közepétől május közepéig van.
Na de a múlt
hét végén,
vagy két
hétre,
két hét végén, akkor ott, amikor 40 fok volt, akkor is ment a távfűtés.
Nem, hát ezt hozzáigazítják most már állítólag, ja, bár most már nem távfűtéses lakásban élek, de most május közepi hidegbetörésekkor, vagy a szeptember 10-e környéki meglepő hideg ugye idején szokott előjönni az, amire célozgattam, hogy hú, szólni kell, hogy bekapcsolják.
Van egy másik baleset is, nézd, csak odaföl gyorsan kattints rám. Az M0-áson baleset a Chuck Norris hídnál Buda felé Gigadug.
És általánosságban is írják a hallgatók, hogy többen vannak. Hát valószínűleg a négykerekű esernyők használata játszik ma reggel.
Meg mi is.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem, akkor nézzük, hogy mit kell tudni a főváros és vonzás körzetének az életéről íppeg. Hát a hétvégén volt jó nagy tekerés a főváros útjain. Az iBike Budapest felvonulás jelesül. 15 ezeren tekertek az előzetes adatok szerint, és azért, hogy a jövőben még biztonságosabbá és még bringázhatóbbá tegyék az illetékesek Budapestet. A Magyar Kerékpáros Klub legalábbis ezt tűzte célul. Módosított volt az útvonal, a Népligetből indultak, a Petőfi hídon keresztül mentek át Budára, ahol az alsó rakparton tekertek végig, majd az Alagúton és a Lánchídon keresztül értek vissza pesti oldalra. Közös bringa emelés is volt természetesen a Városligetben.
Azt mondja, hogy képzeld el, hogy a BKK közé tette egy tipplistát a kisgyermekkel a nagyvárosban, jelszóval 5 tipp a BKK-tól, hogyan utazzunk buszon, kisgyerekkel, babakocsival. Hát a csőben a lyukdetektor az bejelzett, tehát olyan fantasztikus dolgok vannak benne, amire nyilván senki nem eszébe, hogy fog meg a gyerek kezét.
Ez komoly.
Komoly, legalsó ott a telistádon.
Látom, de hogy ezt így le tudták írni egy közleményben?
Igen, itt tudom, igen. A nagy rész olyan, amit nyilvánvaló, viszont találtam benne egyet, amin úgy meglepődtem, és újdonság is volt, illetve nem tudom, hogy gondolják. Szóval az első ajtós járatokon azt látjuk is, meg tudjuk is, hogy a babakocsis felszálláshoz, miután annak nem ott van a helye, hanem a középső, vagy a harmadik ajtónál. Szóval hogy kinyitják a babakocsisoknak a buszsofőrök azt az ajtót, ahol a babakocsi elhelyezésére szolgáló hely van. Na de fontos azonban, idézem, hogy először mutassuk meg a jegyünket a járművezetőnek, és jelezzük a felszállási szándékunkat. Ilyenkor a gyerkőcöt is vigyük magunkkal, semmiképp se hagyjuk őt őrizetlenül a hátsó ajtók előtt. Ezt követően a hátsó ajtókat csak kicsivel később nyitja meg a járművezető, de ne aggódjunk, figyelnek ránk.
Ezt ilyennel nem tudom,
életben nem találkoztam.
De én ezt nem is tudom fogyasztóbarátnak minősíteni. Tehát ott állok a babakocsival.
Vedd ki a gyereket.
Hátul, vagy középen kéne felszállni.
Így, ott hagyod a fácsolajtor.
Ott hagyod a kocsit.
Igen. Előre viszél a gyereket kézbe.
Megmutatom, hogy jó napot kívánok, buszsofőr bácsi, van jegyem.
Sorba állsz a többiekkel a
igen, majd visszamész a babakocsiért. A gyereket belehelyezed, miután, és felviszed.
Igen.
Na jó, hagyjuk.
Tehát ezt. Ez lenne a helyes eljárás, de bütös életben nem találkoztam.
Nem áll.
Igen. Na mindegy, ezt is kiderül, ezt is megtudtuk ebből. Egyébként a BKK oldalán olvasható. Tényleg a cím, hogy kisgyermekkel a nagyvárosban 5 tipp a BKK-tól.
Köszönjük. Hát ugye Budapest gazdálkodása minimum vitatott, van, aki szerint az Isten pénzét is eltapsolták, mások szerint nagyon nehéz és csődközeli helyzetben a főváros. Ettől függetlenül a Moody's úgy látja, hogy mindenki nyugodjon meg, Budapest befektetési ajánlását ugyanis megerősítette a hitelminősítő, továbbra is a BAA3-as szintű kibocsátói osztályzatot viseli Budapest hazai valutában és devizában fennálló hosszú futamú adósság kötelezettségei, tehát ez az adósság kötelezettsége, és a döntés indoklásába kiemelik, hogy a megerősítés és a stabil kilátás tükrözi Budapest jelentős szerepét a magyar gazdaságban, a város csökkenő és kezelhető adósságszintjét, valamint azt, hogy a költségvetés kezelése a kihívásokkal terhelt működési környezetben is megfelelő. A Moody's hangsúlyozza, hogy Budapest az ország legfejlettebb városaként a magyar hazai össztermék 37%-át állítja elő, és a város sok lábon álló gazdasága rendre jobban teljesít, mint az országos átlag, etc., etc.
A repterest azt egy másik rovatba eltolom, jó? Mert szerintem hát fontosabb, és dolgunk van egy izgalmas beszélgetésre. Készülünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Idén is kiosztották a klasszis 2024 elnevezésű díjakat, ez a privátbankár.hu adja ki, illetve szervezi évek óta. Az év alapkezelője a Hold alapkezelő lett, az év portfólió menedzsere pedig Gyurcsik Attila, az Akkord alapkezelő vezérigazgatója, és akkor említsük meg még az év feltörekvő portfólió menedzserét, aki Tóth István lett. Itt van velünk a vonalban Gyurcsik Attila, tehát az Akkord alapkezelő vezérigazgatója. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Most kérdezhetnék azt, hogy hogy csináltad?
Gratulálunk először is, ugye az Illem ez diktálja, nagyon szép teljesítmény, de hogy van időd vezérigazgatóként ilyenekre?
Hát igen, ez az első kérdés, meg lesz több is, tehát sok-sok év teljesítménye alapján osztják ezt ki, és hát azt látjuk, hogy elképesztő jól szerepelt az általad kezelt alap a hozamversenyben, még a nagyon rossz évben is, amikor kötvények is és részvények is lefele mentek a 22-es évben, hogy arra lennénk kíváncsiak, szoktunk beszélgetni mindenféle geopolitikai piaci témáról, de arról, hogy hogyan kezeled az alapot, hogyan működik ilyen sikeresen, arról keveset beszéltünk, hogy a díjnak az apropóján ezt kérdeznénk, de akkor először oda, amit András kérdezett, hogy amellett, hogy a céget vezeted és vezérigazgató vagy, erre maradt idő, ezt hogy oldod meg, hogy amellett a saját alapodat is továbbra is tudod kezelni, ráadásul ennyire sikeresen.
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát ez jó sok kérdés egyben. Igen, tehát egyrészt akkor megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek, aki rád szavazott, versenytársaknak, partnereknek, ügyfeleknek, hiszen nélkülük ez egyáltalán nem sikerült volna. A kérdésre válaszolva, én azt gondolom, hogy ez egy picit ilyen focis hasonlattal élnék, hogy mindig ugye a csatárokat ünnepeljük, mert ugye ők lövik a gólokat, de viszonylag ritka, hogy a csatár elé magától guruljon a labda. Szóval azt gondolom, hogy az én esetemben is ez a helyzet, hogy van mögöttem egy nagyon jó csapat, back office, front office kollégák, remélem nem hagyok ki senkit a teljes cég, tehát hogy lényeg a lényeg, hogy szerintem ez úgy lehetséges, hogy egy csapatként nagyon jól működünk, és ezáltal tudunk jó teljesítményeket elérni, többek közt én is.
De Attila, azért az egyéni teljesítmény, tehát az abszolút hozomú alapkezelés pontosan arról szól, hogy van egy portfólió menedzser, aki nevére veszi az alapot. Mit tesz hozzá a csapat? Tehát mi a döntés hogyan segíti az, hogy ki van
hát
még ott?
Sok mindent hozzátesz. Én azt gondolom, hogy ha már nekem arra jut időm, hogy elmerüljek a monitorom mögé a saját gondolataimba, és tudjak egy picit a piacokkal foglalkozni a cégvezetés, meg egyéb ügyes bajos dolgok mellett, akkor az már egy óriási segítség. Tehát én alapvetően erre gondolok elsősorban. Nyilván az abszolút hozamú kategória az egy olyan műfaj, ahol általában egy ember vagy egy-két ember hozza meg a végső döntést, és akkor nyilván ez rám is igaz, de ahhoz, hogy erre jusson idő, meg hogy kellene jól összetudja menedzselni a napomat, az életemet, a munkát és minden egyebet, ahhoz kell egy jó csapat, aki ott van, és ebben segít nekik engem.
Milyen arányban van az idő? Tehát a cégvezetés, illetve amit a kollégákkal töltesz, illetve konkrétan, amit a saját alapod kezelésére fordítasz?
Hát az akkor eléggé szépen növekedett az elmúlt években, úgyhogy ilyen szempontból egy picit a portfólió menedzseri időmet az kiszorítja az összes más egyéb teendő, de azért még úgy gondolom, hogy azért nagyjából egészségesek az arányok, tehát ilyen azt mondom, hogy fele-fele, talán az egy jó szám.
Mi alapján döntesz, mi a stratégia? Az Abacus alapról beszélünk, ami ugye a te saját alapod, emellett ugye másban is részt veszel, de ha mondjuk tényleg bárki láthatja, és ugye ez publikus adat, hogy milyen hozamok voltak, ami különösen szembetűnő, ugye a 3 éves hozam is, amikor azért majdnem mindenki nagyon rosszul teljesített 22-ben, de az is jól működött, szóval akkor általában mik az alapelveid, illetve hogy voltál ennyire sikeres a rossz évben, 22-ben is?
Ilyen csúnya angol szót fogok használni, ez egy ilyen long short alap, tehát hogy aminek a lényege az, hogy a piacok emelkedésére, de ugyanakkor az esésére is fogadhat, és ezt meglehetősen aktívan teszi, tehát hogy nem csak ilyen fedezeti célra nyit pozíciókat, hanem arra is spekulálhat adott esetben, hogy a piacok esni fognak. De a filozófiám, egy értékalapú filozófia, erről valószínűleg tudnék órákat mesélni, de inkább mesélek egy érdekes történetet, ami kicsit színesíti ezt. Azt gondolom, hogy amikor jól teljesítünk, vagy mondjuk a 22-es évet emeltet ki, amit én is kiemeltem volna egyébként, az abban rejlik, hogy nagyon odafigyelünk a kockázatkezelésre, de nem is így fogalmaznék, hanem inkább úgy, hogy ez az egész abszolút hozamú alapkezelés egyfajta egy ilyen önismereti tréning. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy a hibáinkat, azokat viszonylag gyorsan észrevegyük, hogyha rossz döntéseket hozzunk. És egyébként ez a legnehezebb minden ember életében felismerni azt, hogyha hibázott vagy rossz döntést hozott, mert a rossz döntéseinket mindig ilyen félénken viszonyulunk. Vagy hát olyan, na ez az egyik titok, de hogy ez miben ölt testet, hogy milyen konkrét példát tudok mondani. Ugye 22-es év az arról szól, hogy kitört az orosz-ukrán háború. És mi egyébként nem gondoltuk azt, hogy az oroszok megtámadják Ukrajnát. Tehát félreértés ne essék, nem volt ilyen varázsgömbünk. Viszont valamikor, már valójában 21 őszében is felvonult az orosz hadsereg az ukrán határon, már akkor is azt gondoltuk, hogy ebből, nem az, hogy baj lehet, de hogy elkezdtük fedezni az orosz kitettségeinket, mert elég sok orosz kitettségünk volt. Az orosz piac az egyik legolcsóbb piac volt a régióban, dollárban, fantasztikus osztalékhozamot fizettek az orosz cégek. Én magam is nagyon nagy híve voltam az orosz papíroknak, be kell, hogy valljam. De 22. januárjában hoztunk egy ilyen döntést, hogy most nem döntést hoztunk, hanem feltettük magunknak ezt a kérdést, hogy bár nem gondoljuk azt, hogy ki fog törni a háború, de ha netán mégiscsak bekövetkezik ez a kis valószínűségű esemény, akkor hogyan fognak kinézni a portfólióink? Tehát magyarul, mi fog történni akkor, ha tévedünk? És arra jutottunk, hogy hát nagyon csúnyán fognak kinézni a portfólióink, mert hiszen van bőven egyéb eszközünk is, ami eshet akkor, hogyha itt régiós konfliktus van, nem kell nekünk emellé még orosz. És ezért azt a döntést hoztunk, hogy mi eladtuk az összes orosz papírunkat gyakorlatilag 2022. január-februárjában, és talán az egyik oka annak, amiért felültesítettünk 22-ben sok más dolog mellett egyébként, az volt, hogy ilyen típusú kitettségünk nem volt. Tehát sokszor arra próbálunk, tehát hogy ez mindig felmerül bennünk, hogy mi van akkor, ha tévedünk, akkor hogy fognak kinézni a teljesítmények. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk.
De ugye ez még csak a veszteség elkerülés lett volna, viszont neked vaskos pozitív hozamod volt 22-ben. Mi az, ami ott fölfelé ment? Vagy hogy akkor a short volt erősebb?
A short volt erősebb, de annak meg általában van egy vízióm, amit szoktam is így prezentálni, meg el szoktam mondani, meg a blogon leszoktam írni. Uh-huh. Én 22-ben azt gondoltam, hogy az infláció az jóval magasabb lesz, mint, és sokkal kevésbé lesz átmeneti, mint ahogy a piac azt akkor várta, és ennek megfelelően arra számítottam, hogy a Fed az sokkal több kamatot fog emelni, mint amit a piac akkor gondolt, és emiatt alapvetően én short voltam a 22-es évnek az első felében. Magyarul arra számítottam, hogy a piacok esni fognak, és ugye emiatt abban az évben egyébként az alaphozamának a kétharmad részét azt nagy részéként technológiai részvények sortolásán kerestem.
Uh-huh. Na ezek utána viszont nagyon durván visszapattantak, de hát az alapteljesítmény alapján akkor már te nem voltál benne a short oldalon. Viszont azt meg többször elmondtad, nem. Hogy vételnek sem tartod őket jónak, mert hogy túlértékeltek. Mi lett akkor utána helyette?
Hát alapvetően ugye nagyjából ez igazából ez a sztori, ez viszont majdnem 2020-ra nyúlik vissza, tehát szerintem az értékalapú papíroknak volt egy ilyen feléledése nagyjából 2020 november óta, amikor nagy ilyen esemény volt a piacon, amikor a Pfizer bejelentette a vakcináját, hogy van vakcina, és onnantól kezdve volt egy nagyon komoly értékalapú részvény felülteljesítés, és valójában én ezt lovagoltam meg több lépcsőben, és ennek a második lépcsője volt 23, ami valójában azért volt még izgalmas, mert magasabban ragadt a hozam környezet, ugye 22 után, mint sokan vártak, és senki nem számított arra, hogy a bankrészvények jól fognak teljesíteni, hiszen a kamateredménynek sokat javít. A kamateredménye sokat javít az, hogyha magasabb a hozam környezet. Ellenben volt ez a fantasztikus Credit Suisse féle mini bankválság, ahol ugye minden bankrészvénynek az árát elég rendesen megütötték, amire én azt gondoltam, és szerintem veletek annó beszéltünk is, hogy szerintem ez nem bankválság.
Igen.
és hogy ott lehetett azért nem azt mondom, nem is azt mondom, hogy a zavarosba halászni, sőt inkább azt mondom, hogy minőségi bankrészvényeket rettentő olcsón vásárolni.
Akkor említetted, hogy mindig van egy víziód. Szerintem még az érdekli a hallgatókat ezek után, hogy most éppen mi a víziód. Röviden, most hogy látod? Éppen egy szűk fél órával ezelőtt említettem, hogy a legrosszabbul teljesítő héten van túl egy, illetve másfél év óta az S&P és a Nasdaq-el. Kezdi elhagyni magát a Wall Street. Nagyon nagy a bizonytalanság, geopolitikai feszkó egyre erősebb. Most mit látsz a piacokon? Hogyan pozícionálod magad? Mi a véleményed a következő időszakkal kapcsolatosan?
Hát sok szempontból látok esélyt arra, hogy a 22-es év, ha mondjuk, ahogy tetszik, kicsiben megismétlődjék. Tehát ugye itten a januárban nagyjából mindenki arra számított, hogy a Fed idén 3-4 kamatot fog vágni, hiszen majd jön a recesszió, és akkor kamatot kell vágni. És ugye úgy tűnik a makroadatokból legalábbis eddig, hogy ez a várva várt recesszió, ennek az ideje ez csúszik, és az is lehet, hogy a Fed egyáltalán nem fog idén kamatot vágni, és ez a felismerés zajlik most áprilisban a piacokon, és nagyrészt az amerikai tőzsdéken, különösen a technológiai szektorban, hogyha mégsem lesz olyan alacsony a kamatkörnyezet, akkor nyilván át kell árazni. Ugyan a technológiai szektor a legérzékenyebb egyébként a hozamkörnyezet változására, és most úgy tűnik, hogy az amerikai 10 évesben elérkeztünk egy ilyen fájdalom küszöbhöz, ez a 4,6%, 4,7%, ez úgy tűnik egy ilyen fájdalom küszöbbé vált a piacokon. Én arra számítok,
ugye, hogy... Tavaly októberben is azzá vált, és akkor most ismét ott vagyunk.
Igen. Igen, most gyakorlatilag megint ott vagyunk, igen, hogy megijedtek az emelkedő hozamoktól, hiába teljesít, valami pervez módon hiába teljesít jól a gazdaság, úgy tűnik, hogy a hozam környezet emelkedése jobban aggasztja, főleg a tech szektorba befektetőket. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy ez a trend, ez most tovább folytatódik, egy jó darabig még.
Okay.
Magyarul a technológiai szektor picit szenved, emellett egyébként a ciklikus részvények, láthatóan olaj, bankszektor, az meg jól teljesít, mert hogy nyilván a geopolitikai feszültségek magasan tartják az olajárát. Erre azért az amerikai választásokig még szerintem van esély, hogy fennmarad, erről beszéltünk is veletek, hogy valamiféle kavarásra azért kell készülni, ugye az olaj piacon így az amerikai választások előtt, ez ugye meg is történt. Ez az egyik lába a dolognak, a másik lába meg, hogy nyilván, hogyha ennyire erősek maradnak a makroadatok, akkor ez egy számos ciklikus részvénynek, bankszektor, stb. Alapvetően kedvező.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, és akkor még egyszer gratulálunk az elismeréshez, Attila.
Köszönöm szépen.
Folyt köv, majd a további heti alapozóban. Köszönjük, szép napot. Hello, szia.
Sziasztok.
Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk. Most napközi jön, aztán heti kitekintő rovatunkban makrogazdasági folyamatokról fogjuk faggatni majd az illetékes szakértőt.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hogyha a ködös őszi reggeleken némi optimizmusra vágytak, akkor ne habozzatok, tárcsázzátok Tardos Gergőt, az OTP elemzési központ vezetőjét, mert ő mindig megadja nekünk azt az optimizmust, amivel be tudjuk rugni a heti motorbiciklinket. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt mindenkinek!
No, hát MNB kamat döntés lesz, erről kéne akkor optimistán Gergőként, ahogy megbeszéltük.
Igyekszem. Ugye alapvetően a történet az tavaly májusban indult, amikor 18-ra elkezdte csökkenteni a kamatot a jegybank. Ugye most igazából 8-25-nél járunk, és azt már tudjuk, hogy egyrészt mindenképp lassítani fog a jegybank, tehát hogy a 75 pontos vágásoknak vége. Igazából azt gondolnánk, hogy a papírforma szerint mindenképpen 50 következik, hiszen a jegybank azt mondta, hogy júniusra 6-7% közé csökkenti a kamatot, és ez máshogy nem nagyon tud kijönni, mint azzal, hogy 50-eket kell vágni. De az a helyzet, hogy a piac már ennél kevesebbet áraz, tehát hogy egyébként a júniusra beárazott kamat szint az fölment 7% fölé. És hát igazából amin el kell gondolkodni, hogy hol is ér véget ez a kamatcsökkentési ciklus. Ugye igazából ami ilyen kapaszkodó, hogy akkor a 6-7 az meg lehet elvileg a jegybank szerint júniusra. Ugye itt a régióban azért még mindig vannak ilyen 6-7% közötti kamatszintek, tehát Románia, Szerbia, ugye a cseh lengyel az már kicsit lejjebb van, de attól mi is messze vagyunk azért ilyen makropálya tekintetében. Úgyhogy hát amire kíván, nem is az a kérdés szerintem, hogy most mennyit vág a jegybank, mert óriási meglepetés lenne, ha nem 50-et vágna, hanem az, hogy mit is kommunikál. Ugye lassan, tehát eddig nem sokat mondott az MNB így a második fél évről, volt olyan utalás, amiből akár azt is arra is lehetett következtetni, hogy lehet, hogy itt vége a kamatcsökkentési ciklusnak júniusban. Hogy végül is elárul-e valamit arról, hogy hogyan gondolkozik így a második fél évben.
El fogja árulni, hogy adatvezérelt üzemmódban tevékenykedik tovább szerintem.
Igen, de hogyha meg adatvezérelt üzemmódban tevékenykedik, akkor van egy pár olyan kérdés, amire nehéz válaszolni. Itt van például a költségvetés állapota, mit fog lépni a Fed.
Hát ezért jó ezt mondani, mert ugye akkor nem kell, gyakorlatilag nem
mondtunk
semmit.
De ezek meg lehet, hogy egymás ellenható dolgok lesznek, érted?
Hát igen, ugye tehát az MNB-nél a világban nagyobb súlyú, tehát nekünk nyilván az MNB-nél fontosabb nincsen, de azért az van, hogy a nagyobb súlyú jegybankok is alapvetően ilyen adatvezérelt módban vannak, ami egyébként tartalmilag azt jelenti, hogy így senki nem tud semmit, de ezt nyilván nem lehet kimondani. Úgyhogy így a mindenki ebbe az adatvezérelt módba kapaszkodik. Ugye a fő kérdés az mindenhol az, hogy akkor mi is van ezzel az inflációval, meg a bérekkel. Ugye a fő probléma az, hogy főleg az USA-ban egyébként távolodik az inflációs céltól az infláció, és egyébként nálunk is azért, ha így megnézzük, az a helyzet, hogy miközben a teljes infláció az elég jól lejött, ugye 3-6, és ez még tök jó is lehetne, de egyrészt a szerkezet az nem sok jót ígér, mert a szolgáltatások nagyon gyorsan nőnek, és ugye a bérdinamika nálunk is brutális, és előre tekintve se látszik az, hogy ez mitől jönne le olyan nagyon.
Hát meg most akarják az üzemanyagárakat befagyasztani, mert azok is ilyen megállíthatatlannak tűnnek, legalábbis pletykák vannak erről.
Hát ugye ezt a nemzetgazdasági miniszter mondta, ugye ezzel azért, tehát hogy arra emlékszünk, hogy ez a múltkor a végére nem sült el olyan jó. Nyilván nem tudom, nem ez jelenti a megoldás, de hát az infláció, meg az MNB szempontjából ugye azért az olajáraknál, meg a ehhez kapcsolódó üzemanyagáraknál azért sokkal fontosabb az, hogy az ilyen maginflációban, vagy a maginflációnak is a maginflációjában tekinthető ilyen árucikkek árával, szolgáltatásokkal mi történik, és hát ugye főleg az utóbbinál van gond, tehát hogy ott ez a visszamenőleges árazási gyakorlat, ugye ez azt jelenti, hogy most nagyon lelkesen emeltek a szolgáltató szektorban. Ugye a szolgáltató szektorban nagyon sokszor az a gyakorlat, hogy még megvárják az előző éves átlagos inflációt, és azzal megpróbálják megemelni az árakat, és ez ilyen március, április, amire megjelenik a fogyasztói kosárban, és ez történt nálunk is. És ahogy mondtátok, ugye a költségvetés sem, helyzetes sem túl megnyugtató, ezzel párhuzamosan ugye a külső kamatemelési várakozások is, vagy kamatcsökkentési várakozások is nagyon erodálódtak, és ebből ugye az jött ki, hogy mondjuk nem olyan rég még így pislogtunk, hogy a fenébe lehet az, hogy a piac 4,5%-os évvégi kamatszintet áraz. Most meg azon pislogunk, hogy ez fölment ilyen 6,75-re, és hogy nem olyan rég még ilyen marha magasnak tűnt, amiket mi mondtunk szintek, most meg nagyon alacsonynak ehhez képest. Úgyhogy Úgyhogy hát kíváncsian várjuk, hogy miket mond az MNB, meg tudjuk-e, tudunk-e valami kicsit okosabbat így a második felére.
Megkönnyítjük a dolgodat, az amerikai GDP adat lesz még, ami piacmozgató talán nagyobb mértékben ezen a héten. Ott mik a kilátások? Azért az amerikai gazdaság nincs rossz bőrben, ott teljesen mások a problémák, mint mi nálunk.
Hát igen, tehát az van, hogy hiába nyomja a féket a Fed, igazából egyelőre elég jól dönget az amerikai gazdaság. Ugye az első negyed évben is így a kiskereskedelmi adatok tök erősek lettek, pedig már jó ideje mindenki azt gondolná, hogy az, hogy a költségvetési lazítás kifulladt, hogy azért így a járvány alatt felhalmozott megtakarításokat felérték a háztartások. Ennek ugye kéne hatnia az amerikai növekedésre, és ezzel párhuzamosan nyilván a magasabb kamatszintnek is, és mondjuk ami kijön a növekedés oldaláról, az egy továbbra is ilyen 2-3% körüli növekedés, ez historikus összevetésben is tisztességesnek mondható, nem pedig akkor, amikor ilyen páratlanul agresszív ütemben emelt a Fed, és jóval ugye az egyensúlyi szintek fölé a kamatot. Úgyhogy hát azért érdemes lesz ezt az adatot megnézni, mert ugye az a helyzet, hogyha itt egy nagyon erős adat jön ki, akkor így már az is megkérdőjeleződhet, hogy vág-e egyáltalán idén a Fed. Ugye itt is azt érdemes felidézni, hogy mikor január elején erről beszélgettünk, akkor a piac 6 hetet várt, amire ugye azért látszott, hogy lehet, hogy egy kicsit túl optimista. Nem olyan rég még ugye arról beszéltünk, hogy akkor elérte a piaci árazás azt a szintet, amit a Fed mondott, hogy akkor három vágás lehet, ja, és közben ugye márciusról kitolódott a start júniusra, most meg ott tartunk, hogy két vágás van csak beárazva szeptember indulással, és hogy azért így jönnek a kételyek, hogy mi van akkor, hogyha nem is csökkentés lesz, hanem esetleg emelni kell. Úgyhogy ezért lesz érdemes megnézni az amerikai GDP adatot, ez ugye 25-én jön, és emellett még jön majd, érkezik adat, van ez a fogyasztói magárindex, ahol ugye ez tehát ez a Fed által leginkább nézett inflációs mutató, ugye itt a havi dinamikát azt így nagyjából a 12-re emelve, akkor megkapjuk, hogy mennyi is az éves infláció mértéke rövid távon az USA-ban. Ugye ez azt jelenti, hogy mondjuk az ilyen 0-1-0-2 lenne jó, a 0-3-0-4 az magas, mert az évesítve már bőven a 2% feletti cél, vagy 2%-os cél felett van, és hogy hát igazából ez okozza a problémát az USA-ban is, hogy az elmúlt három hónapban az infláció nem közeledett, hanem konkrétan távolodott a céltól, és hogy nyilván ettől mindenki ideges, és akkor még nem beszéltünk a geopolitikáról.
Igen.
Azt hiszem, ez az amerikai adat. Azért az európairól egy szó, jönnek ezek a market által készített konjunktúra indexek, ott azért azt látni kell, hogy az európai gazdaság másfél év stagnálás után lassan kikecmeredhet a recesszióból. Itt is az a emelkedő reálbérek miatt talán elinduló fogyasztás a fő sztori, ahogy egyébként nálunk is nagyon várjuk, hogy ez végre megtörténjen.
Oké, hát így kell ezt csinálni Tardos Gergőnek. Köszönjük szépen az optimizmust, és további optimista hetet kívánunk.
Mindenkinek.
Köszi, szia. Mint említettem, Tardos Gergővel, az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgettünk.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Na, egy érdekes hír a KKV-k világából. Megalakult a KKV ház jogi bizottsága. A KKV ház az egy KKV vezetőknek szóló közösség, ahol ők összejárnak, megbeszélik a dolgokat, segítik egymást, tehát kimondottan kis- és középvállalkozások vezetői vannak ebben benne, mindenféle problémáról szó van náluk, és most, ami érdekes és új, hogy jogi bizottságot hoztak létre, és a magyarázatban, ahogy olvassuk, szerepelt az, hogy ezzel a dologgal foglalkoznak nagyon keveset a kis- és középvállalkozások. Például a napokban megalakult a KKV barát nagyvállalatok köre. A pénzügyminisztérium nagytermében interaktív módon egyeztettek kisvállalatok a nagyvállalatokkal, és feltették azt a kérdést, hogy milyen ismeretek a legfontosabbak a KKV vezetők versenyképességéhez. Sehol nem volt a jogi ismeretek, mert nem ezzel foglalkoznak. Viszont ha meg kell vele, akkor hirtelen
hát
nagyon
akkor
fontos lehet tud válni.
Ennek egy ügyvédet.
De ez nem ilyen egyszerű. Tehát jobban kéne vele foglalkozni, és ugye a KKV-sok egymás között ugye azt mondták, hogy erre a területre jobban oda kéne figyelni, meg a tapasztalatcsere, meg minden sokkal fontosabb, úgyhogy ezért ők, tehát a KKV-házon belül létrehozzák ezt a bizonyos jogi bizottságot. Úgyhogy a cél az, hogy közérthető jogi magyarázatokat fűzzenek a jogszabályokhoz, KKV vezetők jogi tulajdon tudatosságát tudják növelni, ugyanis közvetlen gazdaság előtt hozhat egy-egy jól kiválasztott jogi konstrukció, és a többi, és a többi.
No, hát akkor jogászkodjunk.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Azért fontos, hogy még visszajöjjünk egy szóra, mert rengeteg közlekedési fennakadás, baleset nehezíti ma reggel a közlekedést a fővárosban. A műszakibás jármű továbbra is a Ferihegyi reptérre vezető úton vesztegel kifelé a Csévéző utca előtt, a forgalom arra egy sávban váltakozva alathat. Az M0-ás autóúton a 11-es főút felé, tehát az északi szakaszon történt egy baleset a Megyeri híd előtt, óriási a torlódás, ezt a hallgatók is megerősítették, és ha mindez nem lenne elég, a 10. kerületben a Kápolna utcában, a Kápolna térnél is baleset történt, a forgalom ott is egy sávban váltakozva halad. Neked mi van a kezedben?
Én, amit a hallgató lát, azt, vagy írt, azt látom. Igen, végül is ugyanez. Az M0-ás délkelet, nem, az délkelet irányban.
Igen, az egy másik helyszín.
41-es kilométer körnél friss baleset lassítja tovább az eleve döcögő forgalmat, és ha ránézek a térképre, hát ilyen hosszú dugót azért ritkán látni. Tehát az M0-ás az gyakorlatilag Csömörtől a Chuck Norris hídig lényegében áll. És a kettes is, ahogy csatlakozna hozzá, hát az meg Dunakeszi északtól lényegében szüttyög lefelé, úgyhogy ott több baleset is lassítja a haladást, és akkor még a nullásról nem beszéltünk, az meg nagyjából Diós magasságától lényegében hatosig több kilométeren keresztül arra szól, úgyhogy igen, nagyon
hát van kihívás bőven van a ma reggeli közlekedésben. Még adjunk teret a hallgatóknak, mert hogy írogatnak szorgosan a 0-36-98-098-0-98-0-ra.
Picit korábban szólt egy szám, de csak szövegfosztlányokra emlékszünk belőle, és nem találjuk na-na-na-na és Right Direction. Légyszín, mondjátok meg, hogy ki az előadó. Azért mosolygok nagyon, mert ezt én is így találtam. Csak én Izlandon vezettem. Izlandon van egy elképesztően jó rádióadó, és én annak idején néhány évvel ezelőtt ott, miközben a Gyönyörű tájakon mentünk, ezt hallgattuk, és amikor másodszor volt, akkor egyszerűen utána kerestem. Amerikai zenekar, Mist Connection a címe a dalnak, és The Heart and the Soul az ő becsületes nevük, tehát a Mist Connection a dalnak a címe, és én is a szövegfoszlányokból indultam ki, mikor beleszerettem. Na, úgyhogy ennyit erről.
Igen, aztán nem mondtuk a sajtószemlében, pedig egy fontos, hogy a hétvége híre volt, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető Talentis Group bevásárolta magát a Brandon Baba áruházba, erre felhívták többen is a figyelmet, hogy erről mindenképpen állítsunk szót, ez meg is történt.
Szemeit kitörölte.
Itt van
Czoller Andi,
végre hajlandó. Van egy olyan rádiós műfaj, hogy small talk, amikor ugye egy kicsit a semmitről csépeljük a szót, és ennek egyik alapköve Czoller Andi, amikor ugye magánéleti problémákat, öltözködési stílus, hangulatokat próbálunk itt felvillantani, de eddig erre ma reggel nem került sor, mert szerintem nem volt kedve. Most meg már csak 50 másodpercünk van a small talkra, tehát tessék. Aha. Miről beszélgessünk veled, Andrea?
Jó, földobta a labdát, mi? És erre mi értelmeset lehet mondani?
Amikor Toller Adrián lesajnálja a Prima díjas újságírókat a stúdióban, ez a Smalltalk célja. Köszönjük szépen!